kicski, uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Imádságos táblákat helyeztek el a tihanyi barátlakások felé vezető úton. A vallásturisztikai célpontok üzenetet hordoznak, gondolatokat ébresztenek, fogalmazott Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő vallásturizmusért felelős miniszteri biztos. Mint mondta, a lelki tartalmat kívánták visszacsempészni azzal, hogy kihelyezték az új táblákat a barátlakások felé vezető ösvényen. Tihany kiemelt célpontja a vallásturizmusnak és jó példája a keleti és nyugati kereszténység együttműködésének, tette hozzá. A beruházás részeként 3,5 millió forintból új imádságos táblákat állítottak fel az út mentén, padokat és a Bakonybéli Bencés közösség által készített feszületet helyeztek el a barlanglakás belsejében. Magyarországnak nemzeti érdeke, Románia mielőbbi schengeni csatlakozása, s a kormány reménykedik abban, hogy ez még hazánk soros Európai Uniós elnöksége alatt megtörténhet, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának meghallgatásán érintette az abból fakadó nehézségeket, hogy Románia még nem tagja a schengeni övezetnek, és úgy vélekedett, hogy a belépéshez Bukarest mára megtett minden szükséges szakmai elégkészítő lépést. Ezt mutatják a szakértői brüsszeli vélemények, és ezt támasztja alá az is, hogy egy kivételével minden Európai Uniós tagország a támogatásáról biztosította Romániát, mondta Szijjártó Péter. Magyarország meg tudja csinálni címmel a kormány mától nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitikáról. A 11 kérdés tartalmazó ívek postázása a mai napon indul, olvasható a kormány honlapján. A közlemény szerint a konzultáció célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az őszi lombhullás kapcsán a téli álomra húzódó sünök védelmére hívta fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a lombhalmokat és rőzserakásokat ilyenkor csak óvatosan szabad megbolygatni az emlősök érdekében. Közleményükben azt írták, hogy a kertek, parkok rendezése során összegerebjézett, ideiglenes levél és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amelyek téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az előzetes adatok szerint a 42.312 jogosult hetedikes lány közül 34.155-nek a szülője kérte a térítésmentes humán papillomavírus HPV elleni védőoltást a 2024-25-ös iskolai kampányoltás keretében, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Vásári Tamás Kossuth Díaz zongora művész karmester a Gondos Óra program 700.000. Felhasználója. Megvan a 700.000. Felhasználója a Gondos Órának. A Kossuth Díaz zongora művész karmester Vásári Tamás is beszerzett magának egyet. Ezzel a 65 év felettiek számára ingyenes eszköz felhasználói száma mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen jelen volt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is. Centenáriumi gálakoncertet rendez a Zeneakadémián a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Bogányi Gergely, Boldocki Gábor, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Víg Andrea is közreműködik a 100 éves Magyar Gyermekorvosok Társasága által rendezett gálakoncerten október 30-án a Zeneakadémia nagytermében. A Magyar Gyermekorvosok Társasága centenáriuma alkalmából a magyar gyermekorvosok tiszteletére rendezett hangversenyen a zenei élet kiemelkedő művészei lépnek majd fel, hívták fel a figyelmet a közleményben. Árverésre kerül rövidesen Antoine de Saint-Exupéry a Kis Herceg című művének egy gépelt példánya, a szerző számos saját kezű javításával. A könyvkereskedők által irodalmi kincsként emlegetett könyv ára 1,25 millió dollár, vagyis majdnem 500 millió forintnak, fél milliárd forintnak felel meg. Végül a keddi időjárásról. A ködés réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, várhatóan a döntő részük kora estére megszűnik. Néhol szitálás is előfordulhat. Másutt napos idő lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul majd, de a tartósabban felhősködős részeken kissé hűvösebbet mérhetünk. Híreinket hallották.
Milyen egyszerű, csak tedd, amit én, és hallgasd, hogy nő a fű. Zene az is, ahogy földet ér, az őszi szélben a hulló levél. Nagy titkot nem mondok el, ne várj. Ne várj csodát, hogy állíthatjuk meg az időt, nem tudom, de egy lassú dalatán még nyújthatnánk a pillanaton, csak játsszuk el, hogy messze te meg én, az nekem pont elég. ma nem kell több hang, és nem kell sok fény nekünk, hova rohansz, nem szalad el a világ, ki csak a távolban néz, a semmit sem lát, hidd el, hogy fel kell a nap, s a föld forog. Messze a holnap.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda Fűrelész című regényének 35. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Ludvig először rám nézett. Észrevette a csepp gúnyt és diadalt a tekintetemben. Ettől váratlanul felbőszült. Nem akarta mutatni, de látszott rajta. Még mindig nem békélt. Felkapta az asztalára készített Horáciuszt. Kinyitotta az egyik versnél. Szerettem volna megmondani neki, ne izgassa fel magát, nem érdemes, ezt is le tudom fordítani. Kibévi akkor már kicsit idegesebben, nagyon halkan megint figyelmeztette. Tudomása szerint könyv nélkül is felmondom a legtöbb Kárment. Célszerűbb volna a Szermóval vagy Epodosszal próbát tennie, de előre jelzi, nem várható más eredmény, felesleges kísérleteznie. Dehogy fogadta el a jó tanácsot, akkor lett még csak haragos. Végül úgy érezte, megtalálta a megoldást, saját ismeret anyagából vizsgáztatott tovább. Előkapott egy parányi jegyzőkönyvet, amelybe, mint megmondta, utazás közben ezt-azt feljegyez, például katedrálisokban talált érdekesebb sírfeliratokat is. Innen kezdve olyanná torzult a vizsgám, mint egy mérkőzés. Elkezdett epigrammákkal bombázni. Az egyiket valamelyik angol templomban találta, a másik Rómából, a harmadik Párizsból került a könyvecskéjébe. Az utolsó epigramma közepén aztán elhallgatott. Csak állt, mereven, ellenségesen, és a szemembe nézett. Lalagé mémősen lett tudta, mit kell tennie. Most rávillant a mosolya. Akkor Lalagét alakította. Édesen keserű és keserűen édes volt az enigmatikus mosoly Parányit szétnyíló ajkain. De nem a mosoly, pontosabban nem csak a mosoly, a szemem is kérdezett. Hát miért kételkedtél bennem? Nem ismersz rám, beszélt a pillantásom. Hát nem vetted észre. Én vagyok Ovidius Korinnája. És nem csak Leukonoé, de minden ókori Lollik elődje. Miért bántottál? Mit vétettem neked? Jött a válasz is. A bizottság őt nem láthatta, csak engem. Engem, akihez a szeme beszélt. Csak az osztálytársaim. De azok a tételekkel babráltak. Te miért forgatsz ki önmagamból? Kérdezte Ludwig pillantása. Nem szoktam én éles reakciókhoz. Milyen erővel forgattál meg a saját tengelyem körül? Mit akarsz tőlem? Miért csináltad? Egyáltalán. Ki vagy te? Hát én, felelte neki a gondosan lemásolt etruszk mosoly. Mit akarok? Hát, amit te akarsz. Néztünk egymásra. Bennem meg az erős hang mellett, amely ajkam formáját alakítatta, megszólalt egy pici, szelíd. Az arra figyelmeztetett. Pár napja még el akartam pusztulni Ágoston miatt. Megriadtam. A mosoly eltűnt. Miután Ludwig már nem kérdezett semmit, csak engem nézett, Kibédi felé dobta a mentőkötelet, mert az epizód túl hosszú volt és ingerlő. A tanuló igen jól tájékozott az ókori világban. Legyen szabad arra kérnem államtitkár urat, talán tekintsük úgy, tudását igazolta, s menjünk tovább. Ludwig elfogadta a segítséget. Csupa verejték volt a homlok, amikor végre leült a helyére, és láthatólag maga sem értette, miért bőszítette fel egy jól képzett gyermeklány pusztán azzal, hogy nem tudta megtörni önbizalmát. Úriember volt. Bocsánatot kért a bizottságtól, Milánótól külön is, rám meg úgy nézett, mint a sportolók a verseny végén. Szólt is hozzám is, Milánóhoz is. Először felém fordult. Szép mérkőzés volt, Szabó kisasszony, köszönöm a szokatlan élményt. Nem fogom elfelejteni. Udvariasan meghajtottam a fejemet. A játékidő véget ért. Lalagé eltette mosolyát a kelléktárba. Ludwig most Milánóhoz fordult. Mindkét tárgyból kiküldik országos versenyre a tanulót méltóságos asszony, vagy csak latinból. Kár volna a magyart mellőzni, megnyeri mindkettőt. Szabad javasolnom, hogy mindkettőből indítsák? A csend vastag volt. Lenyomta a szoba levegőjét. Az én kalapos úristenem megadta szolgálójának, hogy akik ki akarták perelni gyerek kezéből kis hegedőjét, megszégyenüljenek. Milánó összeszedte magát, nem volt könnyű neki a vallomás. Sajnálatos belső események miatt, a tragikus koincidenciák következtében az intézet elmulasztotta a tanulót bármiből is felterjeszteni. Jézus mosolygott, és azt mondta a lelkemben, míg én szerényen a kis asztalt néztem, te mindig szerettél engem, akartál adni hallevest is. És esténként szívemen alszol el. Most atyám és én kiemeltük fejedet a megaláztatásból, amellyel szokatlan mi voltodat büntették. Mi közöd neked a gonosz cudarok dagájához, akik kinevették kis cincogó hegedűdet Babilonban, ki bánthat, mikor melletted vagyok én? Főtiszteletű úr, aki nem látta át teljes egészében a terepet, de azt megértette, valamit vétett a híres intézet, gálánsan segített Milánónak. Amit Isten késleltett, ki is pótolja. Ne féljen a gyermek, aki a világi esetleges győzelem helyett íme visszaigazolta az őt felnevelő egyház oktató munkája dicsőségét. Mire sorra kerültem fizikából, nem volt bennem egy szikra félelem. Boldner várt a táblánál. Én láttam a tételemet végre. Boyle-Mariotte, Gay-Lussac egyesített törvénye. És mert fehér nem volt ott, és nem nézett rám baziliszkusz tekintetével, szállt a kezemben a kréta, és minden monsieur tervezte akció és korondiféle asszisztencia, sőt, maga Boldner segítsége nélkül pillanatok alatt a táblán volt a megoldás. Korondi később azt mondta, szegény Margit még csak ebben is tévedett, hiszen maga tudja a reáliát. Nehezen fogtam fel, de mindenki túlesett mindenen, mehettünk haza, zöldig bezárólag. Cili állandó, villogó, váratlanul aktivizált tudásanyaga is változatlan szilárdsággal állta a terhelést. Többi a szememet se fordítottam Ludwigra. Elég volt, hogy ő nem ezt tette. Végre főtiszteletű úr elmondta a záróimát, Milánó meg asztalt bontott, leérettségiztünk, mehettünk haza. Első gondolatom az volt, Milánó sikerei miatt megüti a guta. A második azért az Úristené. Azt mondtam neki magamban, köszönöm, édes Istenem, hogy segítettél. És ne rót fel nekem, hogy fehér életébe katasztrófát kívántam. De nyilván nem hal meg senki, ha te is nem akarod. Ugye, hogy ma volt virág a kalapod mellett. Milánó asztalhoz invitálta a bizottságot, a vizsgáztatók elindultak az iroda felé. Mi meg kinn ácsorogtunk és értékeltük a várható jegyeket, mikor az iroda ajtaja megnyílt. Cili csak nézett rám nagy szemrehányó tekintetével, az altiszt lépett ki, kezében egy névjegy. Államtitkár úr küldi a második Szabó kisasszonynak, hát ha későbbi pesti útjai egyikén szüksége volna a címére, telefonszámára. Korondi akkor lépett ki a mosdófülkéből, meleg volt nagyon a teremben. Engem nem érdekelt, úgy ugrottam a nyakába és csókoltam meg, hogy nem tudott védekezni. Most már nem csaphatnak ki. Ne tessék engem molesztálni, mondta nagyon komolyan. Majd délután, mikor véglegesen eltűnik az iskolából, összesírhatja az ingemet is. Tessék hazamenni, vigye a diadalát, menjen művésznő, az előadásnak vége. Várt még egy kicsit, míg megértettem, azt akarja, hogy elmenjek. Akkor mondott még pár szót. Szegény Margit nem tökéletes, hiszen valóban nem kellett magának segítség. Remélem élvezi, hogy az igazgatónő és a teljes tantestület megszégyenült, mert rajta kapták, hogy el akarják magát sikkasztani. Ne engem bámuljon. Nézze tovább azt a szerencsétlen államtitkárt, akivel szórakozott, szégyentelen. A függöny lement, a középiskolának vége. Maga miatt ma nem is reggeliztem, úgy féltettem. Engedjen már be a többiekhez. Tessenek hazafáradni, délután még látjuk egymást. És elment. Cilitől nem búcsúzott, csak nekem volt mondani valója. Cili kezében ott volt a névjegy, amit azonnal kiragadott a kezemből. Cili arca sokáig üdvözült volt, mert nem hitte, hogy ezt a próbát ilyen szépen megállja. Most komoly lett. Hideg. Ez már a másik Cili volt, a leendő Cili, Tonelli felesége. Darabokra tépte az államtitkár névjegyét, és bedobta a szeméttárolóba. Menjen haza, Lalagé, mondta testvérem. Ennek a játéknak vége. Meg se kezdődött volna, ha rajtam áll, de a folytatástól talán visszatudlak tartani, vagy észre térsz nélkülem is. Menjünk, szívem, haza. Nagyon várnak a szüleink. Néztem a szeméttárolót, de tudtam, talán meg se találom azt, amit testvérem úgy összetépett. Persze lehet, hogy Jabloncai Lenke szólalt meg a gondolataim között, aki gyerekkoromban mindig rám szólt. Szemetet sose, gyöngyszálam. Gyöngyszál nem foghat meg hulladékot, szemetet. Az a névjegy nem tartalma vagy háttere, de állaga miatt már csak szemét, nem üzenet. Nem vitatkoztam. Elindultunk haza Cilivel. Gianni befutott hozzánk az iskolától való búcsúvételre kijelölt utolsó napon. Azt hitte, elvihet bennünket a kocsiján, de apám nem engedte. 12 évig nevelt a kisasszonygyár, nem megyünk a vőlegény autóján iskolába, nem ébresztünk ártatlan irítséget, eleget autózhatnak még Cilivel. A mester meg volt sértve. Azt remélte, az arra viseli a jegygyűrűjét. Nehezen értette meg, hogy míg az érettségi bizonyítványt át nem vesszük, még kötnek a dóci törvényei. Testvére megígérte, ahogy az ebéddel végeztünk, az ujjára húzhatja. Délután a gimnazista fiúk első komoly szeszfogyasztással egybekötött bankettje helyett mi az erdei vigadóban köszönünk el egymástól. 4-kor kezdődik az uzsonna, azon már, mint mennyasszony ragyogtathatja a gyűrűjét. Le se húzza többé. Kinéztem az ablakon, míg szép dallamos beszédét hallgattam. Cili gyöngéd, de határozott volt ezen a reggelen. Gianni azért külön imádta. Leendő sógorom elkísért bennünket az iskoláig. Aztán ment a parókiára, ahol Artúr várt rá, régi jótevőm a költői lelkületű, nagy tiszteletű úr lakásán, aki annak idején az én hitbéli előkészítésemet befejezte, és akire ismét nagy feladat várt. Gianni megígérte apámnak a reverzálist, de semmit nem tudott Calvin hitéről. Nagy tiszteletű urat meg nagyon is foglalkoztatta, hogyan biztosítja a világhírű férfiú a családot, hogy protestáns felesége élheti majd saját hitéletét, s gyakorolhatja vallását a férje világában is. Artúr, aki tolmácsolt, sose mondta el, nagy tiszteletű úr milyen használati utasítást adott Gianninak. Sok minden homályos volt ebben az irreális időszakban, amíg Cili mennyasszonysága tartott. El se tudtam képzelni, hogy boldogulnak egymással a beszélgető férfiak. Nagy tiszteletű úr legalább úgy megrendülhet, ha megtudja, hogy Cili Gianninak harmadik felesége lesz, ahogy Gianni édesanyját megdöbbentette a fia múltkori telefonja. Új házasságra lép, nem azonnal, csak szeptemberben, mire a választott mennyasszony testvére hazakerül a külföldi intézetből, ahová nyárra a szülei küldik, de örüljön, mert ezúttal valóban jól választott, és Cecília tisztában van azzal, hová kerül, nem neki kell majd figyelmeztetnie arra, hogy a Tonelli névnek mekkora holdudvara van, tudja magától. A világ egyik kiváltságos tehetségi szoprán énekesnőjét viszi haza Milánóba, aki nyilván szerető lánya lesz anyjának, azzal a csepp szépséghibával együtt, hogy protestáns. Mikor ez a valláskülönbség először került szóba a családban, apánk megriadt, mivel tudott az anyák jellegzetes gyanakvásáról az új családtag iránt. Gianni első felesége szülésben halt meg gyerekestől, a második meg elvált tőle és méltatlanul viselkedett. Cili lépéseit nem csak az énekmestere fogja szigorú szemmel kísérni, akinél tanulmányait folytatja, míg mestere szerepelni nem engedi, de figyeli mennyit majd az anyósa is, Signora Tonellinek lenni hivatás, majdnem szakma. Cili 18 éves múlt márciusban, Gianni betöltötte az 52-t. Signora Tonelli 70, fia szerint született anyatigris. Szépségével és vadságával együtt a nemzetközi 10 000 egyik meglepő szépségű személyisége. Mostani engedékenysége idősödését jelzi. Belefáradt fia megoldatlan magánélete irányítási kísérleteibe. Mikor erről otthon szó esett, mindenki érzett egy kis lámpalázat, hogy állja meg Cili a helyét az idegen világban. Csak Ilka néni állította, Cilinek senki se tud ellenállni, anyósa meg legyen boldog, hogy ilyen menyet kap. Az árvák intézete, ahol apám, mint Cili hivatalos jogi képviselője, jelenteni tartozott a trianoni árva életében beálló minden változást, el volt ragadtatva a fordulattól. A vezetők örültek a hírnek, hazánk szövetséges viszonyban állt az olaszokkal, Cili még segíthet is odakintről népének. Nem igen figyeltem apámra, míg beszámolt. Cili arcát néztem, rajta a szelíd, mindent vállaló szomorúságot, amely megfelhőzte. És elrémültem apám ártatlan büszkeségén, hogy a nagy Tonelli apósa lehet. Soha többé Cilit ilyen boldognak nem láttam, mint amikor az iskolában kiderült, jóra minősítették az érettségin, ami a tanári kar nemes szívére és abszolút helyzetismeretére vallott. Testvérem szikrázott a boldogságtól, de én is megrendülten néztem a saját bizonyítványomat. Két hajszára azonos sor jelezte párhuzamosan egymás mellett, jeles vagyok minden tantárgyból, számtanból és fizikából is, kitüntetéssel végeztem. Nem tudtuk megérdeklődni, másnak hogy sikerült a nagyvállalkozás, Kibédi azt mondta a délutáni búcsú uzsonna miatt, siessünk haza, az erdő mindenki mindent megbeszélhet választott barátnőjével. Mikor a Biblia után nyúlt, ki hol állt, ott merevedett vigyázba, és hajtotta meg a fejét. Kibédi a példabeszédek könyvéből olvasott fel, néztem a szavak után, milyen bölcs és igaz szöveg. Ideje van sírásnak, nevetésnek, vetésnek, aratásnak. Ez volt most, mondta Kibédi, mikor a textust befejezte, az aratás ideje. És segítsen Isten kegyelme bennünket a megkezdődött, már nem gyermek életben. Milánó távoli rokona előlépett. Átadta búcsú ajándékunkat, az ezüst dobozt, amelybe az ötvös mindannyiunk autogramját belevéste, az üzenet mondattal együtt, amelyet végül is Andrástól fogadott el az osztály. Az enyém az lett volna, előtted az élet, előtted a pálya. András szegény ekkor már nem volt velünk. Családostul elhagyta a várost. Még vitáink idején azt javasolta, valami más, izgalmasabb aranycitátummal váljunk el, és mihelyt kimondta az idézetet, éreztem, jobban választott, mint én, és voltaképpen akkor szörnyedtem el valójában a gondolattól, hogy valószínűleg soha életemben nem látom már többé András Annát. A cigaretta tárolására készített ezüst szelence az ő búcsúját rögzíti. Zeng édesen, remember, túl téren és időn. Lekőrözött, szégyenkeztem. Amit ajánlott a nagy árnyékú, nem sablonos szöveg, az osztály java már volt annyira sznob, hogy azt fogadta el a lelkesítő banalitás helyett. Kibédi felnyitotta a dobozt, és elmosolyodott, mikor meglátta, mi áll a szövegben. Milánó távoli rokonához fordult, tőle kérdezte meg. Ki választotta? András vagy Szabó? Ezzel vége volt a hivatalos résznek, megkaptuk az indexeket, az érettségi bizonyítványokat szép tokban. Még egyszer vigyázba álltunk, ezúttal nem a Biblia, hanem a himnusz miatt. Kibédi mindenkivel kezet fogott, pár szóval elköszönt. Cilinek azt mondta, ad astra, énekelje szebbé a világot. Cili arca kigyúlt a büszkeségtől, megértette. Nekem Kibédi nem szólt azonnal, kicsit gondolkozott, aztán olyat mondott, amit nem vártam. Azt hiszem, mi 4 év múlva ismét itt találkozunk. Bámultam rá. Akkor én lettem lángvörös. A mondat mögöttese nagy volt. Elvégzed az egyetemet, mire diplomát kapsz, Milánó már elhagy bennünket. Én leszek az új igazgató, és akkor itt kaphatsz majd állást, ahol felneveltünk. Délcegen léptem ki az ajtón, felvetett fejjel. Rohantam neki a lépcsőnek, Cili szava állított meg. Tódi, nem kellene neked, mielőtt végképp elmegyünk innen, valakinek még megköszönnöd valamit? És csak nézett rám komolyan, szemrehányó szemével. Én meg, mint a bolond, inhaltam a laboratóriumok felé, és imádkoztam, Istenem, add, hogy még itt legyen, hogy ne ment volna el, hogy elérjem őt. Még megtaláltam. Korondi tanár úr háttal állt az ajtónak, mikor beestem. Félfordulatban értem el, és nem éreztem már magamra vonatkozónak a rendtartás utasítását. Sosem érintünk meg nevelőt, nevelő sem érint meg bennünket. A nyakába ugrottam. Akkor már sírtam is, összevizeztem a nyakkendőjét, ingét, zakóját. Nem lökött el. Odahúzta a fejemet a vállára, és mikor végre láttam is a könnyeimen át, észrevettem a párát nagy, komoly, barna szemeiben is. Eltolt, úgy nézett rám. Én megpróbáltam mondani valamit, akkor felemelte a kezét, mint amikor csendre intette az osztályt. Nem bőg, mondta, de reszketett a hangja. Nem bőg, nem teszi tönkre az ünnepi ruhámat. Elkotródik, és egyszer talán nagyon híres lesz. És ha megőriz magában egy gram tisztességet, nem felejti el vén bolond tanárát, aki hit magában. Elég a jelenetből, színésznő. Ki innen? Pucolja magát gyönyörűre a délutáni uzsonnáig, ott majd újra látjuk egymást. De az erdőn aztán szíveskedjék, ha még lehet, elfeledtetni a bánatos tanukkal, milyen botrányt kavart megint, mert a jeruzsálemi kutyaportréja nulla az államtitkár úr egyéb élményeihez képest, akit maga hol a tenyeréből etetett, hol orba fricskázott, szégyentelen. Most aztán döntsön a pályáról, minek megy. Bajkeverőnek kitűnő, színésznőnek remek, de ha megmarad az állításánál, és csak ugyan tanár lesz, adok egy mondatot búcsúzóul. Megszívlelje. Ha tanárkorában maga elé kerül valaki, aki az Isten tudja melyik festőképéről a főszereplő helyett mondjuk egy gesztenyesütő kályhácskát örökít meg a dolgozatában 5 szem gesztenyével, ismerje fel a szabálytalan tehetséget, aki ott ül a padban, és nem érti, ha nem értik. Kifelé, mert most már esküdözik is, és zokog, csak hogy én nem vagyok az államtitkár, én csak szeretem. Gyalázatos. Ki innen? Délután ott leszek az erdőn én is. Cili. Cili. Ha nem szólsz rám, elmegyek hálátlanul. Mert egész idő alatt, mióta a párharc lefolyt, Ludwigra gondoltam, nem arra, akinek mindent köszönhettem, aki ott állt az előadóban, és alig, hanem már leszámolt a reménnyel, hogy elmondhassa nekem a végrendeletét. Rémülten néztem rá, még mindig könnyes szemmel. Akkor Isten tudja, hanyatszorra fogtam fel, hogy Cili nélkül vagy túlugrom, amit át kellene lépnem, vagy nem veszem észre, merre mutat a jelzés, és valamibe belezuhanok. Cili ártatlan öröme, amellyel az érettségi bizonyítványát fogadta, az utcán már hűlni kezdett. Sietett, hogy minél hamarabb elbújhasson a járókelők elől. A stupica fém jelezte premier óta Cili sosem ment ki többé kíséret nélkül az utcára. Mindketten attól féltünk a botrány óta, jön velünk szemben a hentes vagy szerénke, vagy ami még riasztóbb, maga textor, és akkor azt kell játszani a mindenkinek, hogy nem vesszük észre. Szerencsére baj nélkül érkeztünk az utcánkig. Elmúlt belőlem az izgalom is, más, Istennek nem tetszhető gondolatok kezdtek foglalkoztatni. Cili ezt is megérezte. Megállt a közlekedési lámpánál, akkor már csak 5 ház választott el apánkétól. Délután nagyon vigyázz, Dódi, hallottam, mert a tegnapi nap nem múlhatott el pletyka vagy rágalom nélkül. Ma ne alakíts már semmit. A lányok hadd meséljenek arról, ami ővelük történt. Róla csak a vizsgáztatók tudják, valójában mit műveltél, és persze az illető, az meg már hála Istennek visszautazott Pestre. Nem mondtam sem igent, sem nemet. Indultunk tovább. Cili egyszer csak váratlanul felnevetett. Minden karácsonyi csengő első csilingelése visszahozza számomra Cili akkori nevetését. Dódi, mondta. Itt volt a rangos úr. Életedben az első. Hála Istennek már eltűnt, de megjött. Ez a Kovács néni boszorkány. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Elbűvölten tettem meg az utolsó lépéseket hazáig, és azonnal tudtam, csak legyek itthon újra, múljék el a bécsi megpróbáltatás, rohanok Kovács nénihez megkérdezni, mire fordul, és fordul-e valamire a találkozás Ludwiggal. Egy kicsit csalódott voltam, hogy egyszerűen tovább állt, miután hivatalos tennivalóit befejezte, nem tudom pontosan, mit vártam, de vártam tőle valamit. Olyan feszültség közegében küzdöttünk egymással, hogy nem akartam tudomásul venni a szokatlan idillnek vége.
Szabó Magda Fürelis című írásának 35. részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 6. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Lorenz Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. A gondolkodás és az érzések. Azt hiszem, ha a meditációt gyakorlóknak lenne valamiféle eszményük, hát abban állna, hogy nem önmagukban van a középpontjuk. A kereszténység mindig megfelelő valóságérzékkel és derülátón határozza meg eszményeit. Tudja, hogy a kitűzött eszmény elérhető, de csak növekedés árán. Azt is tudjuk, hogy emberi erővel nem érhetjük el, amit eszményül állítunk magunk elé, mert Jézus érte el, és mi részesülünk abban, amit megvalósított. Mi úgy lehetünk szentek, és ez a rendeltetésünk, hogy teljesen részesedünk Jézus szentségében. És ahogy utunkon előre haladunk a Krisztussal nyerhető egység felé, egyre teljesebben és gazdagabban tudatosul bennünk, mit jelent, hogy nem saját magunkban van a középpontunk, hanem benne. Megértjük, hogy csak akkor tudjuk a másban megtalált középpont útját járni, ha egész lényünk egészé szerveződik, s ezért azzal párhuzamosan, hogy integráns személyek leszünk, legnagyobb meglepetésünkre egyre inkább másban lesz a középpontunk. Akkor vagyunk tehát szentek, akkor válunk egészé, ha valaki más felé fordulunk. Nem lehetünk egészek a másik nélkül. Ez a jóság útja. Így módon pedig ráébredünk, hogy mindennek részt kell vennie keresztény átalakulásunkban, ami hozzánk tartozik, s magunk mögött kell hagynunk számos olyan megosztottságot és ellentmondást, amely bennünk létezik. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy részekre és régiókra tagolt belső világunkat átengedjük a teljes egyszerűségnek. Legkönnyebben talán akkor értjük meg, hogy miről van szó, ha egészen kézzelfogható példát veszünk azt, hogy rendszerint élesen elkülönítjük magunkban az értelmünket és az érzésvilágunkat. Általában nehezen tudnánk megmondani, hogy az értelem vagy az érzések szoktak-e irányítani bennünket. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy racionálisan cselekszünk, és az értelmünk ura az érzéseinknek, de legtöbbször alig, ha nem az érzéseink vannak nyerekben. Az életről nyert értelmi benyomásainkat sokszor árnyalják a hangulataink, és hiába vagyunk derűlátók az egyik pillanatban, hamarosan szárnyaszegetté válunk. A meditáció gyümölcseként beérő, fokozatosan és talán fájdalomtól sem mentesen beérő szabadság egyik üdítő dimenziója, hogy olyan lelki felszabadultság alakul ki bennünk, amely révén szabadok lehetünk érzéseink uralmától. Erre a szabadságra jelentős részben a meditáció fegyelmezett gyakorlása által tehetünk szert, mivel attól függetlenül végezzük a meditációt, hogy hogyan érezzük magunkat, sőt attól is függetlenül, hogy egyáltalán van-e kedvünk meditálni. Amit meditáció közben érzünk, az nem érinti a mantra mondása iránti tanúsított hűségünket. A látszat azonban csal. Ezen az úton járva nem próbáljuk szétszúzni mindazt, ami feltűnik érzelmi életünkben. A meditáció nem érzésmentes utat állít elénk, ahogyan egyébként az értelemtől sem függetlenít bennünket, olyan utat jelent, amely egészé kovácsol minket. Lényünk egyetlen dimenzióját sem folythatjuk és utasíthatjuk el, egyiket sem zárhatjuk ki Isten országából, sőt, a fegyelmezetten végzett meditáció hatására alig, hanem érzékenyebbé is válik érzelmi életünk, amit valószínűleg mindenki megfigyel, ha már egy-két éve meditál. Alig, hanem sokkal sebezhetőbbek is leszünk. Nem találunk már annyi megoldást arra, hogy elmeneküljünk magunk elől és becsapjuk magunkat. Kevesebb menekülő út áll már egónk rendelkezésére, és a számuk előrehaladásunkkal arányosan csökken. Szó sincs tehát arról, hogy ne lennének már érzéseink, ahogyan a gondolkodással sem hagyunk fel. Meditáció közben nem használjuk gondolkodási képességünket, de valószínűleg felfigyelünk rá, hogy a meditáció hatására tisztább és koncentráltabb lesz gondolkodásunk, racionális képességünk és értelmi tájékozódásunk. Hasonlóképpen érzelmi világunk is harmonikussá és kiegyensúlyozottá válik. Hogy miként zajlik ez a folyamat, azt lehetetlen pontosan meghatározni, mert az elemzés kudarcba fullad, ahol valamilyen egésszel van dolga. Olyan misztériummal állunk szemben, amely hozzátartozik az úthoz, amelyen járunk. Minden esetre a folyamat során egységessé válunk. Ez azt jelenti, hogy lényünk különböző dimenziói fokozatosan összekapcsolódnak, összhangba kerülnek és felzárkóznak egymás mellé. Amíg tusakodnak egymással, sőt egymástól elszakadva léteznek, addig bonyolultak vagyunk, és mindannyian tudjuk, milyen szorongással, rossz közérzettel és nyugtalansággal jár, ha emberségünk kifordul a sarkából és bonyolult tagoltsággá esik szét. Ha viszont lényünk dimenziói együttesen érvényesülnek, ha összefonódnak és harmonikusan együttműködnek egymással, akkor békét és kiegyensúlyozottságot élünk át, s nagy lelkűek tudunk lenni magunkkal. Minél inkább birtokba vesszük tehát önmagunkat, annál könnyebb megtennünk, hogy lemondunk önmagunk birtoklásáról. Lényünk meg annyi különböző része olyan erő hatására és irányítására fonódik össze egymással, amely mind a gondolkodás, mind az érzések felett áll, s a tudat magasabb szintjén kapcsolja össze őket. A lélek erejéről van szó. A meditáció útján járva teljesen nyitottak vagyunk a lélek erejére, vagyis Krisztus lelkének erejére, aki szeretetből egyesül lelkünkkel. A meditáció alatt tehát elsődlegesen nem a gondolkodás és az érzések jegyében létezünk. Lelkünk valóságának mélyére hatolunk, és a lelkünk valósága óhatatlanul kapcsolatba hoz minket Krisztus valóságával. Nem lelhetünk rá lelkünkre úgy, hogy közben ne lelnénk rá Krisztusra. Gondolkodási képességünk és érzésvilágunk természetesen nem hagy el minket. Minden meditáció után visszahelyezkedünk beléjük abban a reményben, hogy miután megtisztultak a csendben, áttetszőbbek lesznek, s nagy lelkűbben tudjuk használni őket. Nem hagynak el minket, de úgy szólván csendes társaink lesznek a lelki úton, akik nem szólnak bele abba, ami történik. Elkísérnek minket spirituális önazonosságunk mélységébe, ahol átalakulnak. Így módon válunk egészé, és alakul ki integritásunk. Így módon készülünk fel arra, hogy belépjünk az országba, abba az országba, ahová csak akkor tudunk belépni, ha olyan egészek vagyunk, mint a gyerekek.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 6. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somos Mári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,